Hallgassátok meg Istennek igéjét, melyet olvasok hitünk épülésére és lelkünk megerősítésére a Prédikátor könyve 4. fejezetének 1-6 terjedő verseiből. Mondja a Prédikátor. Látom azt is, hogy milyen sok elnyomás történik a nap alatt. Láttam az elnyomottak könnyeit, akiknek nincs vigasztalójuk. Elnyomóik erőszakosan bánnak velük, és nincs vigasztalójuk. Ezért boldogabbaknak tartom a halottakat, akik már régen meghaltak az élőknél, akik még életben vannak. De mindkettőjüknél jobb annak, aki meg sem született, mert nem látja azokat a gonosz dolgokat, amelyeket elkövetnek a nap alatt. És láttam, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös irítsége kísér. Ez is hiába valóság és hasztalan erőködés. Az ostoba karba teszi a kezét, és tönkre teszi önmagát. Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan erőködéssel. Istennek igéjét, melynek alapján szólani kívánok hozzátok, a felolvasott bibliai szakaszból, a Prédikátor könyve 4. fejezetéből olvasom, annak is a 4. versét, ahonnan így szól az írott íge. És láttam, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös irítsége kísér. Ez is hiába valóság és hasztalan erőlködés. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet az Úr Jézus Krisztusban! Kedd óta vezérfonalunk szerint a Prédikátor könyvét olvassuk. És azt gondolom, hogy nem csupán számomra bír ez az ószövetségi könyv számtalan üzenettel, naprakész tanítással. Jó magam mindig szívesen olvasom, idézem és ajánlom mindenkinek szíves figyelmébe. Most ennek az igehirdetésnek az első részében azt nézzük meg, hogy miért a Prédikátor könyvének van elnevezve ez a könyv, hogy ki a prédikátor, majd pedig a felolvasott ige alapján az irítségről gondolkodjunk el, ami oly sokunkra jellemző emberi tulajdonság. Először is nézzük meg általánosan, mit illik tudni a Prédikátor könyvéről, illetve magáról a prédikátorról. A Prédikátor könyvének héber elnevezése Kóhelet. A Kóhelet szó az összegyűjteni ige gyökéből vezethető le, és azt a szemét jelöli, aki a gyűlést összehívja, és szól az emberek előtt, tanítja az embereket. A Prédikátor könyve a héber Bibliának azon részéhez tartozik, amit 5 tekercsként szoktak emlegetni, amelyeket egy-egy ünnepen olvastak fel a gyülekezet előtt, esetünkben a nagy sátoros ünnepen. Ha visszaemlékezünk Kátés tanulmányainkra, talán eszünkbe jut, hogy mi keresztjének is a Biblia könyveit 3 nagy csoportba osztjuk, történeti, tanítói és profétai könyvekre, és hogy a Prédikátor könyve a tanítói könyvek csoportjába tartozik ugyanúgy, mint Jób könyve, vagy a Zsoltárok könyve, a példabeszédek, illetve a nemrégen olvasott énekek éneke. A hagyomány hosszú időn át vitán felülinek tekintette, hogy a könyv bevezető verse a prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei senki másra nem utalhat, csak egyedül Salamonra. Valószínű azonban, hogy ez a bevezető vers vagy azt akarta kiemelni, hogy itt olyan bölcsességről van szó, mint ami köztudomásúan bölcs Salamoné volt, vagy azt, hogy a szerző Salamon emlékének hódolva az ő nevével helyezi olvasói szívére mondani valóját, a legmegfelelőbb ajánlása. Ha elolvassuk a Prédikátor könyvét az elejétől a végéig, rájöhetünk arra, hogy a prédikátor mindig az élet értelmét kutatja, az élet értelmére keresi a választ. Semmiképpen nem tud belenyugodni abba, hogy minden hiába valóság, ami az életben körülvesz bennünket. A halállal szemben az Isten feltétlen elfogadása a megoldás, egyébként érvényes a minden hiába valóság gondolata. Ám ha ez így van, mondja a prédikátor, akkor az embernek élveznie kell az élet kínálta apró örömöket, az emberi kapcsolatok adta lehetőségeket, és a napjait kitöltő értelmes munkát. Így minden baj és minden gond ellenére örülhet a tisztességnek. Érdekes, hogy az Új Szövetség nem említi és nem is idézi a Prédikátor könyvét sehol. Viszont az egész Prédikátor könyvén látszik az ember megváltásra szorultsága, ami ugye az Új Szövetség egyértelmű üzenete, mérhetetlen nyomorúsága, és ugyanakkor e témában is, az Új Szövetségre nézve, csak végtelen hallgatást találjuk. A nagy hiányosságban sehol egy bíztató jel. Valaminek azonban mégis kellett lennie, hiszen a zsidók nem véletlenül olvasták fel évről évre ezt a könyvet, akkor a lombsátor ünnepén, azon az ünnepen, melynek utolsó nagynapján egyszer Jézus így kiáltott, ha valaki szomjúhozik, jöjjön hozzám és igyék. Ugyancsak érdekessége egy könyvnek, hogy több olyan kifejezés is található benne, ami a könyv különös ismertető jelei közé sorolható, már csak azért is, mert a Szentírásban csak itt fordulnak elő. Ilyen például a mai alapigében is szereplő, amúgy a könyvben 37-szer előforduló hiába valóság és hasztalan erőlködés kifejezés. Mert hogy olvastuk az ígében? És láttam, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös irítsége kísér, ez is hiába valóság és hasztalan erőlködés. Mint ahogy mi is mindnyájan, a prédikátor is felfedezte az irítséget, mint az emberi természet egyik mozgatórugóját. Mintha ezt mondanám, az ember azért dolgozik és ügyeskedik, hogy mások megirigyeljék, és dicsekedni akar, hogy neki többje van, mint a másiknak. Jobb és szebb háza, öltözete, fiai, étke, bölcsessége és hírneve. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet! Hogyha az Úristen a mi életünket megtartja, jövő héten vasárnap megterítjük Urunk asztalát, hálát adva az új borért. Az úrvacsorás alkalmat, mint mindig, most is bűnbánó hét előzi meg, amelynek az a lényege, hogy őszinte bűnbánatban álljunk meg az Isten előtt. A bűnbánat ideje tehát egészen közel van mindnyájunk számára. És ebben a kegyelmi időben érdemes elgondolkodni az életünkben talán leggyakrabban előforduló bűnről, az irítségről, annak következményeiről, illetve a megszabadulás módjáról. Először is nézzük meg azt, hogy ki az, aki irigy. Az, aki felebarátja szerencséje miatt szomorkodik, vagy annak szerencsétlenségén örül, azaz kárörvendő. Így volt irigy annak idején a sátán első szüleinkre az Édenkertben. Így volt irigy annak idején Káin Áberre, az ő testvérére, mert annak áldozata kedvesebb volt az Isten előtt. Így voltak irigyek Jákobnak a fiai az ő testvérükre, Józsefre, mert úgy gondolták, apjuk jobban szereti őt. Így volt irigy Saul király Dávidra, aki a Góliátot legyőzve nagyobb tiszteletben részesült az emberek részéről. Jónás prófétáról is tudjuk, hogy irigykedett a niniveiekre azért, mert az Isten bűnbánatuk miatt megbocsátott nekik. Az irigy ember az ördöghöz hasonló, ördögi módon gondolkodik és cselekszik. Az irigység mérgezni tudó bűn. Minden gonosztetnek van bizonyos ürügye, amellyel mentegeti magát. De az irigy ember semmiféle mentséget nem hozhat fel. Az irigység olyan bűn, amelyet még szeretettel is alig lehet megsemmisíteni. Egy írásban így olvastam. Ha eteted a kutyákat, azok megszelídülnek. Az irigyek azonban a szeretettől még vadabbakká válnak. Az irigy ember az indiai kígyóhoz hasonlít, amely az illatos fákat megrágja, mert az illatukat nem bírja elviselni. Az irigy ember a pillangóhoz hasonlít, amely a lámpa világát repkedéseivel nem oltja ki, hanem önmagát égeti össze, anélkül, hogy a fénynek ártana. Az irigy ember a molyhoz hasonlít, amely a ruhát megrágja. A rozsdához, amely a vasat is megemészti. A hernyóhoz, amely a zöld növényeket elpusztítja. Kenyér irigység van annak az embernek a lelkében, aki a jobb falatot, a jobb módot irigyli fele barátjától. Az irigység felső fokát éri el az az ember, aki embertársától Isten kegyelmét és erényekben való gazdagodását sajnálja. Így irigykedtek a farizeusok és a főpapok Jézusra, amikor látták, hogy sok csodát tett. Ezért elhatározták, hogy megölik őt. És amit elterveztek szívükben, végre is hajtották. Keresztény testvéreim, ugye mindannyian tudjuk, hogy az irigységnek bizony megvannak a káros következményei is. Az irigy ember elsősorban önmagát emészti fel teljesen haszontalanul. Feldúlja lelkének nyugalmát, és minden örömtől megfosztja önmagát. Az irigység megrövidíti az életét, ezért mintha önmagának a hóhérja lenne. Az irigység sok szerencsétlenségnek az okozója. Gondoljunk vissza Káinra, akinek irigysége miatt áztatta először vér a földet. Az irigység vette rá Jákob fiait, hogy eladják testvérüket. Az irigység indította Saul királyt az ő jótevőjének, Dávidnak az üldözésére. Sőt, az irigység miatt végezték ki a főpapok ártatlanul magát az Úr Jézus Krisztust is. Szeretett testvéreim, az irigység és annak következményei, ha nem számoljátok fel magatokban, bizony kizárhatnak a mennyországból is. Tennünk kell valamit azért, hogy az irigység ne legyen uralkodóvá rajtunk, ne uralkodjon mi rajtunk. De azzal, hogyha csak mondogatni fogjuk azt magunkban, hogy mi nem vagyunk irigyek, mi nem vagyunk irigyek, én nem vagyok irigy, azzal még nem szabadulunk meg az irigységtől. Alázatosan be kell ismerni elsősorban önmagunk és Isten előtt, hogy ebben bizony bűnösök vagyunk. A szabadulás felé tehát az első lépés a beismerés. A második lépés a bűnbánat. Kérjük Urunk és embertársaink bocsánatát. És a harmadik lépés talán a legnehezebb. Az, hogy tanuljunk meg. Együtt örülni az örülőkkel, együtt sírni a sírókkal őszintén és tiszta szívből. Hogy tekintsünk úgy mások sikerére, minthogyha az a miénk is volna. És igyekezzünk minél több jót tenni azokkal, akik ellen a mi szívünkben az irítség gyökerére bukkantunk. És imádkozzunk is azokért, akikre irigykedünk. Ha így teszünk, Isten segítségével kiűzhetjük az irítség ördögét a szívünkből. És hogyha így mindent megtéve azért, hogy felszámoljuk önmagunkban az irítséget, akkor nem lesz többé hiába valóság és hasztalan erőlködés az életünk, mert abban a reményteljes hitben és tudatban élhetjük mindennapjainkat, hogy Isten segítségével, benne bízva és rátekintve, igenis van lehetőségünk visszatalálni a kegyelem királyi székéhez. Éljünk hát így. Éljünk így Isten dicsőségére, és embertársainkkal szívből együtt örvendezve egymás javára. Amen.